Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországon és határon túli magyar lakta területeken szolgáló magyar papok vettek részt a Rómában tartott lelki gyakorlaton, amelynek résztvevőit 14. Leó pápa is fogadta. Közölte Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora, a Római Szent István Alapítvány elnöke. Hagyományteremtő kezdeményezésnek számított a közös lelki gyakorlat, amelyre mintegy 20-an érkeztek Magyarország mellett Erdélyből, Apáciumból, Délvidékről, Horvátországból és Bánátból. A lelkipásztorok számára lehetőséget akartunk biztosítani az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra, nyilatkozta a szervező Törő András, aki az olaszországi magyarok lelkipásztora is. A magyar papok részt vettek a szerdai általános kihallgatáson, ahol személyesen is találkozhattak a Szentatyával. Egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékoztak a pápának. Törő András elmondta, hogy az idei adventi időszakban, december 4-e és 6-a között világi híveket várnak lelki gyakorlatra. A papi lelki gyakorlat helyszíne a Szent István ház volt, amely felújítás után egész évben várja a vendégeket, nyilatkozta Törő András. Izrael helyzete jelentősen meggyengült a Közel-Keleten, az Egyesült Államok és Irán között szerdán aláírt egyetértési nyilatkozat nyomán. Véleményezték a kialakult helyzetet a csütörtöki izraeli elemzések. Ohad Hamu, az izraeli katonai rádió közel-keleti szakértője elmondta, az egyezmény Izrael számára kedvezőtlen. Izrael helyzete romlik a térségben, miközben Irán pozíciója megerősödött, mondta. Az egész Közel-Keleten félelemmel tekintenek rá, miután Irán egyedül is képes volt szembeszállni az Egyesült Államokkal. 16 országot ért el rakétáival, súlyos károkat okozott ellenfeleinek, és a Hormuzi szoros lezárásának fenyegetésével az egész világot sakkban tudja tartani, folytatta az elemző. A szakértő szerint Libanon és Izrael ma már csak mellékszereplője a folyamatoknak. Irán és Amerika játszik az első ligában, Izrael pedig kívülről figyeli a nagyok tárgyalásait. Ez rendkívül súlyos helyzet. Az egész Közel-Keleten újraértékelik az erőviszonyokat. Korábban, ha valaki el akart jutni Washingtonhoz, az gyakran Izraelen és Benjamin Netanyahu miniszterelnökön keresztül tehette meg. Már a Netanyahu megkerülhetővé vált, más csatornákon vezet az út az amerikai döntéshozókék. Nagyon örülnek a NATO szövetséges országok, hogy Magyarország visszatért arra az útra, amelyről pár éve letért, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Brüsszelben. A NATO tagállamok védelmi minisztereinek találkozóját követően a honvédelmi miniszter magyar újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, nagy szeretettel fogadtak minket magyarokat, újra jó magyarnak lenni itt a NATO központban. A július 7-ére és 8-ára Ankarába tervezett NATO csúcs találkozót előkészítő miniszteri találkozó eredményeire utalva, Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a NATO továbbra is tudja, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy az Észak-Atlanti térség békéje és biztonsága fennmaradjon. Megtisztelőnek nevezte, hogy Mark Rutte NATO főtitkárral személyesen beszélhetett arról, Magyarország mit és hogyan kíván tenni a jövőben. Hangsúlyozta, régen is az volt a stratégiája hazánknak, hogy a szövetséggel együtt, be, együtt ki, és erre számíthatnak a jövőben is, aminek szavai szerint a NATO főtitkár rendkívül örült. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, közölte a kabinet előző nap tartott ülését követő tájékoztatón Szondi Vanda kormány szóvivő. A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda. Mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után. Elmondta, az új TEC-hez kerülnek a műveleti és személyvédelmi feladatok. A Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést. A készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Végül az időjárásról. Túlnyomóan napos idő várható jellemzően kevés komoly felhővel, de északkeleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és nyugati-délnyugati határ közelében záporzivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat. Nagy fogával ham leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, ezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy
szeretettel. A föld alatt valaki rá, ahol él, ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, a föld, ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Június 20-án jön a Múzeumok éjszakája Mautner Zsófival. A több mint 450 helyszín közül az Iparművészeti Múzeumot és a Rád György Villa Lechner Ödön kiállítását, valamint a neokortárs művészeti tér Vazareli tárlatát ajánljuk. A Margit-szigeti szabadtéri színpadon június 25-én és 27-én is műsoron lesz a Parasztbecsület és a Pajatzók László Boldizsárral a főszerepekben. József Attila estel indul június 25-én a Kaláka Fesztivál Egerben, és több mint 500 művész lép fel az Óbudai Világzenei Héten a Kobuci kertben. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. A Szent Iván éjszakájához legközelebb eső szombaton, azaz most június 20-án ismét kulturális kalandozásra hívnak mindenkit országszerte a múzeumok. Tar Zoltán kulturális miniszter a múzeumok éjszakájának a megnyitóját az Iparművészeti Múzeum felújításra szoruló épületében tartja, és ezen a napon délután az érdeklődők is bejárhatják a 2017 óta bezárt tereket. A múzeumok éjszakáján amúgy több mint 450 intézmény közel 3000 ajánlattal várja a látogatókat a muzei.hu oldalon település és esemény típus szerint is lehet programokat keresni. Az idén a gasztronómia és a kultúra kapcsolata kerül a fókuszba, mert a 2026-os év fő tematikája az ízekbe zárt történetek. Ezúttal Sopron lesz a rendezvény sorozat kiemelt városa, a múzeumok éjszakája nagykövete pedig Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró műsorvezető. Őt kérdeztem. Te vagy az idei múzeumok éjszakájának a nagykövete. Ez mit jelent számodra? Milyen feladatokkal jár?
Ez leginkább azt jelenti, hogy egyrészt maga a múzeumok éjszakája esemény és ügy mellé álltam, tehát végig, amióta felkértek nagykövetnek, ugye részt vettem a forgatásokon, ugye készültek különböző kis reklámfilmek, amihez egyébként legalább alsó hangon 6 csodálatos múzeumot bejártunk, úgyhogy nekem nagyon nagy élmény volt már az is, hogy kicsit így a kulisszák mögé is betekinthettem, meg hát nyilvánvalóan az, hogy vigyem a jó hírét ennek a kezdeményezésnek, azért itt nincs nehéz dolgom, mert ez ugye nem egy új program, 24 éves patinás program, mindenki ismeri, nagyon sok mindenki szereti, jár ezekre a rendezvényekre, úgyhogy viszem a jó hírét, remélhetőleg azoknak is, akik az én közönségem és én olvasóim, akik a gasztronómia szerelmesei, hozzájuk is könnyebben el tudom juttatni, hogy itt mennyire sokféle különböző kulturális programon lehet részt venni.
Az idén nem véletlenül vagy te a nagykövet, hiszen a gasztronómia abszolút fókuszba került. Mit tudsz te megmutatni ebből most?
Ugye az a mottoja az idei tematikának, hogy ízekbe zárt történetek, ami szerintem nagyon kifejező, mert a gasztronómiának pont az a lényege, hogy itt nem csak az evésről, meg a hedonista oldalról, meg receptekről, meg főzésről van szó, hanem mindig sok-sok történelmi, történeti kis morzsát lehet összecsipegetni, úgyhogy itt valóban történetek, leginkább emberi történetek állnak, és hát még a nagyköveti felkérés előtt keresett meg a Habsburg alapítvány, akik egy 1911-es Habsburg esküvőt fognak körbejárni egy kicsit az ő munkájukon keresztül, és ők felkértek, hogy esetleg a gasztronómia vonalnál nem lenne kedvem valamivel közreműködni, és hát én imádom ezeket a feladatokat, úgyhogy azonnal igent mondtam, akkor még nem is tudtam, hogy ennek a programnak a nagykövete leszek. Úgyhogy a Habsburg alapítványnál, ami a Szent Királyi utcában van egyébként, ott fogok egy 1911-es Habsburg esküvőnek hát az esti menüjét tulajdonképpen valamilyen módon körbejárni. Nyilvánvalóan egy kis kóstolóval is fogok készülni, nem tudunk több száz embert ott megetetni, meg leültetni, de hogy szeretnénk kicsit megidézni ennek a tárgyi kultúráját, étkezési szokásait, milyen gasztronómiai hagyományok voltak abban az időben, meg hát természetesen a konkrét menüből inspirálódva valamilyen kis kóstolóval készülni.
Nyitott lesz ez a rendezvény?
Azt hiszem, hogy a legtöbb eseményre ugye érdemes regisztrálni, hiszen nagyon nagy az érdeklődés, és azért a múzeumoknak a férőhelye is limitált, főleg a kisebb múzeumoknál. Ugye ez a Habsburg esküvői kis esti program, ami 9:30-kor lesz egyébként, és regisztrálni érdemes.
Thank you. A június 20-i Múzeumok Éjszakája idei nagykövete, Mautner Zsófi, gasztronómiai szakíró, műsorvezető után, most látogassunk el az Iparművészeti Múzeum után, ha ezt megtettük, az Iparművészeti Múzeum Rád György villájába is, ami a Lechner Ödön által tervezett Üllői úti épület kényszerű bezárása óta az egyik kiállító helye az intézménynek. Itt a Szecesszió világnapján június 12-én nyílt meg az Iparkodjunk című kiállítássorozat újabb epizódja, ami Lechner építészetét idézi, és az épület felújításának a terveit is felvázolja. Cselovszky Zoltán főigazgatóval arról is beszélgettünk, mi a reális esélye az Üllői úti épület újbóli megnyitásának. A Rád György villában beszélgetünk, az Iparművészeti Múzeumnak ez most a kiállító tere, és szerencsére nulla pénzből, de mégiscsak sikerült létrehozni egy kiállítást.
Az, hogy nulla a költségvetésű kiállítást csinálunk, ez abból következik, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ része vagyunk. A kiállításnak ez az egyik üzenete, hogy akkor is működünk, ha nem tudnánk működni, és még azt is megpróbáljuk ezzel elmesélni, hogy ahhoz, hogy az Üllői út rekonstrukciója elinduljon, ki kell menekülnünk azonnal a közgyűjteményi központból, az egy fiaskó, nem lehet benne semmilyen munkát végezni, és most ugye egy új korszak kezdődik az Iparművészeti Múzeum életében, lezárul ez a nagyon pessimista, nagyon-nagyon szinte számüzetésben lévő korszak, és elindul egy jövőképpel, komoly fenntartóval, a rekonstrukció nagyon erős szándékával egy új korszak, amiben mi nagyon reménykedünk.
Tehát most mindennek dacára nulla pénzből létrejött egy kiállítás, a Lechner Ödön építészetét megidézve.
A Rád villának az a struktúrája, hogy van egy állandó 600 szecessziós műtárgyat tartalmazó fantasztikus kiállítás, és van két helyiség, ami pedig időszaki kiállításokat tartalmaz. A mostani Lechner Ödönnek kifejezetten az Üllői úti épületét mutatja be. Az első teremben a múlt szerepel, tehát az épületnek nagyon izgalmas tartozékai, eredeti Lechner tervek, a homlokzati kerámiák eredeti példányai bemutatva, és különböző felnagyított grafikák, amiből látszik például a Laterna toronynak a tervei, amit kézzel rajzolt Lechner. Tehát ez a múlt, és a következő terem az a jövő, az pedig az új terveket tartalmazza. Nem akarom lelőni a poént, hogy hogyan, de nagyon izgalmas módon, amit egy mondatba össze lehet foglalni, az Iparművészeti Múzeum szeretne Közép-Európa legizgalmasabb múzeuma lenni. Ezt ott a tervekből ki lehet olvasni, mit értünk ez alatt.
Pontosan mikor zárt az Iparművészeti Múzeum?
2017. szeptember 3-án.
Majdnem 9 éve. Elengedhetetlen volt a felújítás?
Elengedhetetlen a felújítás. Ezt tudom talán azzal illusztrálni, hogy amikor elkezdtük a műtárgyakat kiköltöztetni az épületből, a textilgyűjtemény már nem is kiköltöztettük, hanem kimenekítettük, mert annyira rossz állapotban van a Kinizsi utcai homlokzata a háznak, hogy félő volt, hogy bedőlnek az ablakok a gyűjteményre.
Akkor már megszülettek a tervek a felújításra. Miért nem tudtak megvalósulni?
Ugye a tervekkel az a helyzet, hogy úgy, ahogy eredetileg Lechner, ugye a Keletre Magyar című pályázatával megnyerte az eredeti építészeti tervpályázatot, ugyanígy 2012-ben egy új tervpályázat, ott azt a Vikár és Lukács építési iroda nyerte, és kevesebb, mint egy évre rá már megvolt az építési engedély. Tehát a tervezés időszakában megvolt a szándéka a kormánynak, hogy nekilát, majd mire meglett az építési engedély, már nem lett forrás ehhez a feladathoz rendelve. Én 14-ben érkeztem, akkor újra volt egy fellendülés, tehát számtalan kormányhatározat született, hogy határidőre ki kell költözni, hogy az előkészítésre kaptunk forrást, az életveszélyelhárítást meg tudtuk csinálni, és akkor lejárt az építési engedély, akkor elkezdtük újra tervezni, kétszer is átterveztük. A legélesebb állapot az 21-ben volt, amikor már a kivitelezés közbeszerzése zajlott, és akkor az volt a kormány hozzáállása, hogy előbb várjuk meg a választások eredményét. Megvártuk, aztán mégsem rendeltek forrást ehhez a projekthez. Igazából indoklás soha nem kaptunk, hogy miért. Talán az a legnagyobb eredmény, hogy ennek a projektnek három építési engedélye van, tehát a restaurálási engedély, a bontási engedély és az építési engedély, mind a három még mindig életben van. Gyakorlatilag holnap reggeltől lehet kezdeni az építkezést. Tehát megpróbáltuk egy állandó, azonnali készenlétben tartani a projektet. És közben könyörögni állagmegóvási pénzekért, mert nyilván ilyen régóta üresen áll egy épület, azon már meglátszik sajnos.
Nyilvánvaló, hogy az új kormány zöld utat adott, részint, hogy az Iparművészeti Múzeum visszanyerje függetlenségét, részint, hogy tényleg megtörténjen ez a felújítás, és valamikor belátható időn belül vissza lehessen költözni. Ha minden jól megy, akkor ön szerint mi a reális visszaköltözési dátum?
Én azt mondom, hogy legalább 4 év kell a teljes rekonstrukcióhoz, és körülbelül 1 év kell a visszaköltözéshez. De megpróbáljuk úgy csinálni, hogy amikor elkészül a ház, akkor azzal együtt kiállítás is készüljön, tehát attól a visszaköltözés zajlódhat természetesen, hogy már mondjuk egy kiállítás megnyílik, és egyébként ez így volt Ferenc József idejében is érdekes módon, tehát ő is megnyitotta, volt egy kiállítás, de utána még 1 évig munkálkodtak az épületen.
Ugye, tehát 4+1 év, amit ön mondott, de ez a lehető legkedvezőbb szenárió. Mi van, ha nem?
Ütemezhető az építkezés, tehát akkor mondjuk legalább az első ütem, tehát a szerkezetépítés, az egész műemléképületnek az állagát és visszigetelését meg kell oldani, a mellette lévő hőgyes szárnynak a szerkezetét meg kell építeni, ezt most körülbelül mondom, hogy olyan 15 milliárd forint, mint első ütem, akkor azt el kell indítani, és aztán meglátjuk. Tehát ez nyilván a kormány mérlegelésétől függ, a költségvetési helyzettől függ, lesz helyszíni szemle, rengeteg tárgyalás van már, ott van náluk a teljes dokumentáció, ezt végig kell elemezni.
Tehát alsó hangon 4 év. Ez alatt a 4 év alatt, azon kívül, hogy a háttérben elképesztő mennyiségű munka lesz, hogy ténylegesen elkészüljön az Iparművészeti Múzeum, és majd tudja fogadni az új kiállításokat, meg a látogatókat, addig hogyan tudnak működni? Itt a Rád György villában?
Is, de most elárulok valamit, amit még soha sehol nem árultam el. Politikai okokból az Eszterházi kincseknek nagyon hányatott sorsa van. Mi most megkerestük Tar Zoltán miniszter urat, és kértük, hogy Fertődről hadd hozhassuk vissza az Iparművészeti Múzeumba az Eszterházi kincseket. Ott nagyon nem megfelelő körülmények között van 16 óta 85-ös tárgy. Itt 600 műtárgyról van szó nagyjából, abból 300-at már restauráltak, így sok évtized alatt az Iparművészeti Múzeumban, és máig is zajlik egyenként a műtárgyak restaurálása, és 27-ben szeretnénk egy nagy Eszterházi kiállítást rendezni itt Budapesten. Ehhez viszont a rátvilla nagyon kicsi. Az az ígéretünk van a kormánytól, hogy amíg az ülőíti rekonstrukció zajlik, kapunk egy önálló nagy kiállító teret, ahol folyamatosan a nemzetközi hírnevünkhöz méltó kiállításokat rendezhetünk addig is.
Azt lehet tudni, hogy ez a kiállító tér hol lesz?
Egyelőre több ingatlant néznek, nem tudom még megmondani, de egész biztos, hogy jó helyen és méltó ingatlan lesz. Thank you.
Cselovszky Zoltánt, az Iparművészeti Múzeum főigazgatóját hallották. Június 20-án mindenképp érdemes ellátogatni tehát a Rád György villába, ahol a 600 szecessziós műtárgyat tartalmazó állandó kiállítás mellett meg lehet nézni az Iparkodjunk című tárlatot is a Lechner Ödön által tervezett Iparművészeti Múzeum épületéről és annak a rekonstrukciós terveiről. A múzeumok éjszakáján a Városliget felé is érdemes az irányt venni. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum izgalmas kiállításai mellett a Millennium Háza, benne a neokortárs művészeti tér ad helyet a Vasarely Don't Go Home című tárlatnak, amit a magyar származású Franciaországban világhírűvé vált művész születésének 120. évfordulója alkalmából rendeztek. A kiállítás a 60-as, 70-es évek kísérletező hazai művészetének szemszögéből vizsgálja az opártmester hatástörténetét, és részét képezi annak a háromtagú kiállítás sorozatnak, amelyel Budapest az idén méltóképpen emlékezik meg a világhírű mesterről. A másik két tárlat a Szépművészeti Múzeumban és a Nemzeti Galériában látható. A Neóban nyílt kiállítás alcíme Konstrukció, rágyszerkezet és illúzió. Petrányi Zsolt kurátorral beszélgettem.
Vasarely, Don't Go Home. Ez a cím erősen utal arra az 1969-es műcsarnokbeli kiállításra, amikor a magyar művészek értetlenül fogadták Viktor Vasarelyt, aki először állított ki Magyarországon azóta, hogy egyébként elhagyta hazáját és Párizsban élt. Miért volt az az értetlenség?
Nagyon nagy szerepet játszott Vasarely megítélésében, akkor, amikor ez a kiállítás megnyílt a műcsarnokban, az a kulturpolitikai háttér, amivel ez a kiállítás létrejött. 1958 után egy konszolidációs folyamat indult meg Magyarországon, ami egy politikai konszolidációt jelentett ugyan, aminek részeként a modernista irányzatok, az iparművészet, az építészet újra teret kaphatott. Ennek ellenére ez a korszak a radikális, progresszív művészeti kezdeményezéseket nem tudta kulturpolitikailag értelmezni. Nagyon sokszor idézik az acélféle tiltott, tült, támogatott kategóriáit, amiben az absztrakció egy olyan terület volt, amit ez a három kategória nem tudott értelmezni, mondván, hogy öncélú, és csak a design, vagy az építészeti dekorációként volt elfogadható. Azok a művészek, akik absztrakt műveket készítettek, vagy a progresszívebb absztrakt módszerekkel próbálkoztak, nagyon nehezen, vagy nagyon rövid ideig állíthattak ki, és ebben a helyzetben, amikor megjelent Viktor Vasarelynek ez a nagyszabású kiállítása 69-ben, ami nonfiguratív, absztrakt művek mellett érvelt, ez számukra egy ilyen furcsa ellentmondás volt, egy olyan ellentmondás, ami abból született, hogy bezzeg az emigrációban élő, nemzetközi sikereket kapó Vasarelynek szabad, az, amit nekik nem szabad. És ez szülte ezt a szemtelen gesztust, hogy Major János is körbejár, és a kis táblácskán azt mutatja, hogy Vasarely, go home. De ez nem itt áll meg, és én nagyon sokat gondolkodtam azon kurátorként, hogy miért volt az, hogy én a 80-as években is, ha Vasarely nevét meghallottam, akkor az összefonódó zebrákra gondoltam, és a játékos, domborodó és homorú kockákra.
Gondolj bele, a zebrákat minden papírboltban meg lehetett kapni, és tele voltak vele az otthonok.
Igen, ez így is van, de hogy ennek a népszerűségnek az egyik eredete, az már 1969-ben, amikor az első újságcikkek megjelentek, onnan ered, és például Pernecki Géza azt írta róla, hogy álmodozó, Miklós Pál azt írta róla, hogy hát valamikor lehet, hogy ez is művészet lesz majd. Tehát, hogy ezek a kommentárok ezt már meghatározták, ezt az ítéletet. A számomra az volt az érdekes, hogy mondjuk ki végre, hogy Vasarely munkássága egy korszellemből születik. Ez nagyon jól dokumentált egyébként, mert Vasarely nagyon sokat írt, és akkor, amikor ő nyilatkozik a művészetről, akkor egy nagyon komplex és nagyon sokrétegű koncepciót mond el arról, amit ő alkot. Ő elmondja mondja azt, hogy a művészet az ki kell, hogy fejezze a tudomány eredményeit, az ki kell, hogy fejezze a technológiának a fejlődését, és sok minden olyan dolgot, ami magához, ahhoz a korhoz kötődik. Ugyanakkor neki nagyon átfogó, lehet azt mondani, hogy baloldali nézetei voltak arról, hogy a művészetet el kell juttatni a szélesebb közönséghez, nem csak a dizájn és épületdekoráció formájában, hanem a sokszorosítható tárgyak és szitanyomatok formájában. Úgyhogy ezt a részét a művészetének, minthogyha a progresszív művészek nem nagyon vették volna figyelembe ebben a korban. Ha már korszellemről beszélünk, akkor viszont borzasztóan izgalmas és érdekes azt látni, hogy ha a Vazareli művészetét megpróbáljuk fogalmakkal azonosítani, akkor ez a három kiválasztott fogalom, ami a konstrukció, az illúzió és a rácszerkezet vagy mátrix, ez segít abban, hogy megértsük azt, hogy ugyanarról a tőről fakadnak a művészeknek a gondolatai, hiszen ugyanabban a szemléletben, korszellemben élnek. Úgyhogy a magyar progresszív művészek munkái közül szándékosan fotóalapú és nem evidens festmény alapú műveket választottunk, ha már Vazareli is opártra, optikára hivatkozik, és ezekben a kísérleti film és fotóalapú művekben nagyon jól látható, hogy hasonló kompozíciós eljárások szerint prezentálják a művészek az alkotásaikat. Az illúzió és a szem, a látásnak a bizonytalansága, a valóság bizonytalansága nagyon mélyen foglalkoztatja a művészeket, nagyon sok mű szövegesen is utal erre, és ugyanúgy a konstrukció pedig, mint kompozíciós elv, összeköti Vazarellit egy olyan nagy előddel, akire a magyar progresszív művészek is támaszkodtak, ez pedig Kassák Lajos, aki abban az időben Békésmegyeren egy elvonultságban él, de pusztán a léte, és az, hogy egy olyan mozgalmár van közöttünk, aki a konstruktivista művészetben a Ma magazinnal elhozta Magyarországra a legradikálisabb irányzatokat, az ő jelenléte és Vazarellinek az ő hozzávaló viszonya is összeköti ezeket az alkotókat. Úgyhogy mi abban reménykedünk, hogy ez a kiállítás segít abban, hogy Vazarellit kicsit kimozdítsuk ebből a sok generáción átható várból vagy képből, és megértsük azt, hogy a művészete hány szállal kapcsolódik tágabban ahhoz a kor ideához, ami a művészet definícióját és a határainak a kiterjesztését jelenti.
Ugye konstrukció, rácszerkezet és illúzió Vazarelli és a neo-avantgárd magyar művészek munkáiban. Ez az alcíme mondjuk ennek a kiállításnak, hogy Vazarelli Don't Go Home. Ez jelzi azt is, hogy egyáltalán nem csak Vazarelli munkáit látjuk itt, hanem amint utaltál, a korabeli neo-avantgárd művészek munkáit is.
Ez a kiállítás egy tisztelgés a neo-avantgárd művészek előtt, és az ő fontosságukat is hangsúlyozza azáltal, hogy megmutatja így Vazarellin keresztül az egyetemes és nemzetközi gondolataikat. A kiállítás struktúrájában ez nagyon fontos, hogy a Szépművészeti Múzeumban kerül megrendezésre a nagy Vazarelli életmű kiállítás, és ehhez csatlakozik egy olyan kiállítás, ami viszont más művészeket is behoz.
Honnan válogattál? Milyen anyagokból és milyen megfontolások szerint?
Fontos volt számomra ez a csavar, hogy a fotóalapú műveket vegyük alapul. Meghívtam egy társkurátort, Kodolányi Sebestyént, aki viszont a kísérleti filmeknek nagyon fontos szakembere, és ő segített a filmeknek a kiválogatásában. És akkor, amikor a kiállítást szerveztük, akkor több nagy neoavangard fotóalapú gyűjteményt vettünk alapul. Az egyik a Magyar Nemzeti Galériában lévő gyűjteményt jelentette a kiinduló pontot. Sárospataki képtár volt a másik fő múzeum, ahonnan válogat. És ezen kívül pedig két galéria segített minket, a Vintage Galéria és az ACB Galéria, akik szintén foglalkoznak külön azokkal a művészekkel, akik ebben a korszakban aktívak voltak, és rajtuk keresztül pedig magángyűjteményekből tudtunk kölcsönözni, és így állt össze ez az anyag. Akik itt a térben láthatók, csak teljesség igénye nélkül, Power Gyula, Jovanovics György, Maurer Dóra, Haris László, Türk Péter, Pincehelyi Sándor és másoknak a művei.
Vazarelli Don't Go Home. A Városligeti Neokortárs művészeti térben látható kiállításról Petrányi Zsolt kurátort hallották. Június 20-án a múzeumok éjszakáján ezt a tárlatot is érdemes megnézni, mint ahogy még közel 3000 program közül válogathat a látogató. Nem könnyű a választás, a muzej.hu oldalon lehet tájékozódni. Ha a nyáron Budapesten keresünk kulturális élményeket, a Margit-szigeti színház ajánlatát mindig érdemes megnézni. Ma a 31. Duna Karnevál gálára kerül sor. A táncba szőtt szerelem egy különleges néptánc előadás, amely a szerelem sokszínű arcát idézi meg a világ népeinek táncain és zenéjén keresztül. A Duna Művészegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes művészeihez a karnevára érkező nemzetközi tánc és zenei együttesek is csatlakoznak, hogy közösen mutassák meg, hogyan szövi át a szerelem a nemzeti tradíciókat, hogyan válik a tánc közös nyelvé, amely határokon és generációkon ível át. Június 20-án az Edda Művek Szimfonik Esten az Edda slágerei csendülnek fel szimfonikus hangszerelésben, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Június 25-én pedig kettős opera bemutató lesz a Margit szigeten. Mascagni Paraszbecsületét és Leoncavallo Bajadzókját Bán Teodóra rendezésében láthatja a közönség, mindkét előadás férfi főszerepét László Boldizsár énekli. Őt kérdeztem.
Ez a két darab, illetve az ezekben lévő szerepek, azok már nagyon régóta a te repertoárodon szerepelnek, és most is föl fogsz lépni ezekben az előadásokban a Margit-szigeti színházban.
Én nekem az operai karrierem a koromhoz képest nem olyan nagy, azért aki már annyi idős, mint én, 57 leszek, azért már ilyen közel 25 éves pályát tudhat maga mögött, én ezért még csak azt hiszem a 17-et taposom. De ebben a legmarkánsabb ez a dupla szerep. Ezt csináltam a legtöbbet. Együtt is, meg külön-külön is. És azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem könnyebb együtt csinálni, mert sokkal komolyabb koncentrációkkal futok neki, mintha csak az egyik egyfelvonásost csinálom. Mert olyan is volt, hogy vagy csak a Turidút, vagy csak a Kániót énekeltem. De ennek az erejét beosztani, ez az igazi feladat. És az a helyzet, hogy ehhez mérem most már a többi szerepemet, mert ennek az állóképessége az felülmúl mindent. Tehát ezt a kettőt végigbírjam, ezt a 3 órát. Csak az én színpadi jelenlétem ebből majdnem 50 perc, és az sok.
Aki szakmabeli, az biztosan tudja, hogy mitől olyan nehezek ezek a szerepek. De próbálj egy kicsit beavatni minket, hogy mitől olyan nehezek a szerepek.
Az a nehéz benne, hogy azt mondják erre a két szerepre, hogy ez a verizmus csúcsa. És ezt általában, mivel ugye ritkán játsszák ezt a szerepet együtt a kettőt, ezért abba az egyik szerepben mindegyik tenorista meg akarja mutatni, hogy a mekkora verista. És annak a végeredménye az, hogy végigüvölti az egészet. Ha viszont a kettőt csinálja az ember, azt azzal az intenzitással azt lehetetlen végtelni. Tehát igazán ebben pont az a balansznak a megtalálása és megtartása a lényeg, hogy benne legyen az a verizmus, amit ettől elvárnak, de ugyanakkor a végére ne azt lássák, hogy a legeslegvégén a tenorista kipukkadt, és konkrétan belehalt abba az egészbe, hanem azt az opera énekes szeretem a nézőtéről nézni, és én erre törekszem. Amikor a néző meghajolt az első hangjánál, és azt érzi, hogy hátradőlhetek, nem kell érte izgulnom. Bírni fogja. Még tudnám hasonlítani egy sporthoz, ez a díjlovaglás, amikor a lovakkal mennek, és akkor ilyen nagy, erős lovakkal ilyen lassú lépéseket csinálnak, és olyan mozdulatokat. És akkor ott kiderül, hogy ez a ló gyakorlatilag az erejének a 20-30%-át mutatja ott bent. Tehát amikor azt érzi a néző, hogy ad is, aki ott fönt van, de még van benne. Ez semmelyik néző nem fogalmaz így meg magának, de az érzés belül az abszolút elképzelhető, hogy benne van az emberekben, hogy de jó hallani őket, meg de jó látni. És ezt a két operát nem úgy álmodtam el a két szerző, hogy ezt összerakják. Ezt egyszer valaki összerakta, és azóta így használják, mert sikeres. Mert egész estében így annyi, mint egy Nabucco, vagy mondhattam volna bármelyik Verdit, vagy akár Puccini. Tehát önmagában mindegyik egy óra, meg egy óra 20 perces. Tehát hogy alapvetően értelmes dolog a kettőt összerakni. Utána már éli az életét a dolog, mert akkor már egy helyszínen játszik a kettő általában. Biztos egy nagyon szép látvány lesz. Két kórus is benne lesz, a szegedi meg a debreceni. A kolozsvári kollégák zseniálisak. Jön egy cseh baritonista, aki a Metropolitanben is énekelt ezt a szerepet, az Alfiót. Most megadja a módját a Margit-szigeti színház ennek, úgyhogy érdemes jöjjenek.
Június 25-én látható a Margit-szigeti színházban a két egyfelvonásos opera, a Paraszbecsület, illetve a Bajadzók. Mindkét előadás férfi főszerepét László Boldizsár énekli. Most őt halljuk a Leoncavallo műben.
Thank you.
Június 25-e és 28-a között 46. alkalommal rendezik meg Egerben a Kaláka Fesztivált. A négynapos rendezvény kezdőnapja eltér a rákövetkező háromtól. Míg péntektől vasárnapig egymást követik a gyerekprogramok és az esti koncertek, jellemzően az Érsekertben, június 25-én csütörtökön mindössze egy produkció lesz, és az is a Gárdonyi Géza Színházban. Ekkor Szeressetek Szilajon címmel Jordán Tamás, a Sebő Együttes és a Kaláka Együttes közös József Attila estjét hallhatja a közönség. A Kaláka Fesztivál fő szervezőjét és az együttes vezetőjét, Grillusz Dánielt kérdeztem. Kezdődik a Kaláka Fesztivál, ez már a 46. és Egerben a hanyadik?
Azt hiszem, hogy Egerben talán 14 vagy 15. alkalommal vagyunk. Ugye 1980-ban volt az első a Diósgyőri Várban, ami hát most már nem alkalmas ilyen fesztiválnak a megrendezésére, és akkor sokfelé hívták a fesztivált, és nagy örömünkre csak át kellett jönni a Bükk túlsó felére, és hát ott is volt egy vár. Egy darabig a várban voltunk, aztán megtaláltuk ezt a gyönyörű kis érsekkel. Tehát nem is kicsi, jó nagy, de elférünk benne, és a közönség is nagyon szeret. És persze nem csak az Érsekkertben vannak ilyenkor koncertek, hanem most már hagyományosan úgy kezdődik, hogy egy verskoncerttel, egy irodalmi este kezdjük. Ez most a Gárdonyi Géza Színházban lesz, csütörtökön, azaz 25-én, ahol azt a Szeressetek Szilajon című József Attila estet fogjuk eljátszani, amit tavaly József Attila halála napján a Ferencvárosban, idén költészet napján a Marcibányi téren, és gondoltuk, milyen szép lesz ezzel kezdeni a fesztivált. Jordán Tamás, a Sebő Együttes és a Kaláka Együttes, és most hát kicsit szorul az ember torkát, sajnos Sebő Feri közben elment. De a Sebő Együttes azért négy tagjával ott van, és el fogják énekelni ezeket a dalokat, amiket Sebő Feri írt, és hát Feri székét üresen hagyjuk, utolhatatlan veszteség számunkra.
De Sebő Ferinek a jelenléte elképesztően meghatározó volt a Sebő Együttesben. Hangszeresen és énekében is nagyon fontosan részt vett a megszólalásban. Hogyan lehet őt pótolni? Ti magatok mindannyian beálltok énekelni az ő szólamait például, vagy a Sebő Együttes maga megoldja ezt?
Pótolni nem lehet. Legfeljebb azt mondhatjuk, hogy hogy lesz az előadás. Ugye Jordán Tamás viszi a prímet, mondja a verseket, és közben hol a Kaláka muzsikál, hol a Sebő Együttes muzsikál. Ezeket a dolgokat végül is az együttes el tudja énekelni, hát nem olyan intenzitással, mint ahogy ezt Sebő Feri tette. Tehát mondjuk ez egy része csak az egésznek, ez nem egy Sebő koncert, és a Kaláka pedig nyilván ott, ahol kell, ott majd besegítünk mi is, és beénekeljük, mondjuk a hetediket úgy is szoktuk együtt énekelni. De mondom, ez csak része az egésznek, tehát maga az est az megáll majd a lábán.
Minden szempontból emblematikus est, már amennyiben József Attila költészete, mind a Sebő Együttes, mind a Kaláka Együttes, mind Jordán Tamás számára egész életen végighúzódó, nagyon fontos téma, meg egyáltalán a szellemiség, amit József Attila képvisel. Tehát én pláne úgy, hogy tudom, hogy Sebő Feri már nem él, szimbolikus fontosságúnak érzem ezt az estet.
Annak is lehet mondani, meg színházi élménynek, meg nívós fesztiválindulásnak, szóval sok mindent lehet rá mondani. Én akkor, amikor meg volt ez a két előadás a születésnapon és a halálnapon, mindjárt tudtam, hogy ebből a fesztiválra is kell jusson egy előadás.
A Gárdonyi Géza Színházban fogtok fellépni, ami egy kivételes helyszín ahhoz képest, hogy egyébként a Kaláka Fesztivál alapvetően az Érsekkertben zajlik.
Igen, most már az a harmadik év, hogy a színházban is tartunk koncertet, tavaly a Misztrállal közösen egy Babics Szabó Lőrinc estet kortársak címmel tartottunk, előtt a Miskolci Szimfonikus Zenekarra egy meghangszerelt Kaláka koncert volt ugyanott a színházban, úgyhogy most már kicsit ott is otthon érezzük magunkat. És aztán még nem költözünk mindjárt az Érsekkertbe, mert mindig szoktunk egy kiállítást és egy sétát rendezni péntek délután. Kettőkor Herbst László, aki a Móra kiadónál nagyon sok Kaláka illusztrációt készített, a Tankos Iratókárő kötetünket, a Kányádit újra rajzolta, a Szabad-e bejönni de Betlehemmel. Tehát nagyon sok olyan közös munkánk van, nem beszélve, hogy az Egri csillagokat is illusztrálta, ami miatt úgy gondoltuk, hogy Herbst Lászlónak rendezünk egy kiállítást, és ez a polgármesteri hivatalnak az aulájában lesz, és onnan indul az a séta is, amit szintén most már mondhatom, hogy szokásos Rázsi Botond tanár úr, aki nagyon jó ismerője Egernek, mindig elvezet minket egy úton, valahogy a kiállítás megnyitó helyszínétől az Érsekkertig. És mindig kicsit máshol van a kiállítás, és rengeteg látnivaló és mesélnivaló van. És ha olyan ponthoz érünk, amihez esetleg valami kötődésünk is lehet, ott megállunk és danulunk egyet, és aztán megyünk tovább. Szóval ez egy ilyen zenés séta Egerben, és akkor előbb-utóbb megérkezünk az Érsekkertbe, és hát akkor mindenkit várunk szeretettel az esti koncertekre, ami mindig ugye 5 órakor kezdődik pénteken is, szombaton is.
Szerető után, ha járnál, hidd legyen ki lány táján, egy kis szívet ad szabályért, egy ki megfizet magáért, egy ki a merengő adja, egy ki a szoknyát kutatja, egy ki tudja, hol a kapocs, egy ki kendős kére tapos, dobják körül, mint kusta légy, a hetedik te magad légy, a hetedik te magad légy. Egy ki márvány borrak falut, egy ki mikor szülték alud, egy ki eged mér és bólit, egy ki a szó nevén szólít, egy ki lelki üti nyílve, egy ki patkány boncol élve, kettő vitéz és tudós négy, a hetedik te magad négy, a hetedik te magad négy. Egy ki teljes kebelinkat, egy ki kemény mellotánkat, egy ki elvett üres edény, egy ki győzni segít szegény, egy ki dolgozik homolva, egy aki csak néz a holdra, világ sírköve alatt még, a hetedik te magad légy, a hetedik te magad légy.
Június 25-én a Szeressetek Szilajon című verskoncerttel kezdődik a 46. Kaláka Fesztivál Egerben, a Gárdonyi Géza Színházban. A József Attila esten, mint hallhattuk, biztosan elhangzik majd a 7. című vers Sebő Ferenc megzenésítésében, ami ott nélküle fog szólni. Szerencsére felvétel őrzi a hangját, most ő énekel nekünk. Június 22-e és 27-e között rendezik meg a 8. Óbudai Világzenei Hetet a Kobuci kertben. Az első estén a Világzenei Kertmoziban a magyar népzenei hagyomány egyik meghatározó alakja Neti Sanyi előtt tisztelegnek. Másnap az ingyenes Világzenei Nyílt Napon a hazai alternatív folk szintér két megkerülhetetlen szereplője lép fel. Elsőként a Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor duó, akiknek első közös nagylemeze a 2025-ben megjelent Rumnapló elnyerte a Fonogram Magyar Zenei Díj az év hazai világ vagy népzenei albuma díját. Őket a Mordály követi. Szerdán a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Bandat közös koncertet. Az est különlegessége, hogy a műsorban fellép a Dohány utcai zsinagóga főkántora Fekete László is. Csütörtökön a világhírű angol-egyiptomi énekesnő Natasha Atlas saját zenekarával és Sami Bisaival érkezik a Kobuciba, ahol az új Parallel Universe című műsorukat játsszák. Pénteken Ferenci György Racka maratonja a program. A zárónapon szombaton a Csángáló és a Tokos Zenekar Táncháza várja a közönséget. A 8. Óbudai Világzenei Hét társadalmi partnere a Bátor Tábor adománygyűjtő kampánya a Kobuci Kert plusz 100 program keretein belül. A Bátor Tábor 25 éve nyújt gyógyító élményeket súlyos és tartósan beteg gyerekeknek ingyenes programjain. A 8. Óbudai Világzenei Fesztivál tehát június 22-e és 27-e között várja a világzene kedvelőit a Kobuci kertben. A mai műsor végén Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor játszik. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
folytásásban van a lelkem. Egyre űzi nyughatatlan szerelmem. Hol lész az én megpihenésem? Öledben ellány vagy a sírölében? Hol lész az én megpihenésem? Öledben ellány vagy a sírölében?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!